Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, szakértő vendégünk Becsei Zsolt, a Károli Gáspár Egyetem tanára, közgazdász volt, európai parlamenti képviselő, és ebből a pozíciájából fakadóan természetesen továbbra is az Európai Uniós pénzekről beszélünk, mármint ami Magyarországot elméletileg megilleti. A műsor első részében inkább a jó hátteret adtunk ennek a témának, de nézzük meg most a anyagi részét is. Mit jelentenek az Európai Uniós források tekintettel arra, hogy ezeket nem pusztán nagy volumenben kapjuk, hanem még devizában is. A magyar gazdaság, a magyar költségvetés számára mekkora támogatásról van szó?
Összességében is ez egy lényeges támogatás. Azt tudom mondani, hogy amit befizetünk az EU költségvetésbe, és amit visszakapunk, annak a különbsége az alatt két darab hét éves időszak alatt, amit 2006 óta zárhattunk, csak ugye a 2006-os nem tudtuk csak 9-ben elkezdeni, és hát nagyon úgy néz ki, hogy a 21-27-est is csak jövőre igazán. Tehát most némi csúszás bekalkulálva, de egy 4%-os átlagos GDP arányos, vagy szóval GNI arányosnak mondják, de nálunk a kettő között minimális a különbség, maradjunk GDP arányos nettó transfer érkezik. Ugye volt is olyan mondás, hogyha egymásra tesszük azt a grafikont, amelyik a magyar GDP növekedést, a másik pedig az Európai Unió GDP arányos transferét mutatja, akkor a két vonal a mi esetünkben fedi egymást.
Tehát sőt, talán meg a külső finanszírozási képesség is, mert az is nagyjából ugye hát ilyen 4-5 százalék. Tehát minden, ezek a bűvös 4-5 százalékok ott vannak.
Így van, bűvös 4-5 százalék, és hát voltak is ebből tanulmányok pár év, azt hiszem a GKI írt a miniszterelnökség, a kancellárminiszter főkérdésére, hogy gyakorlatilag nem volna a gazdasági növekedése nélkül a pénz nélkül. Tehát ugye a többi közép-európai főzálkozó államnál, vagy a délieknél is nagyon fontos szerepet töltött be ez a pénz, de ott azért általában meghaladta a növekedési ütem, GDP növekedési üteme, a GDP arányos nettó transfert, tehát Lengyelországba, Baltikumba vagy több helyen. Nálunk nem. Nálunk nagyon magas volt a transfer, úgyhogy a magyar gazdaság szempontjában ez egy fontos dolog, és ha ezen túl belemélyedünk abba, hogy egyrészt szerkezet hogy néz ki, én azt mondom 2004 óta nagyon leegyszerűsít, vagy amit befizetünk, azt kapjuk vissza a közvetlen agrárkifizetéssel, és a strukturális főzálkozási pénzek a plusz. Tehát, hogyha most bontjuk ugye, hogy mit fizetünk be és mit kapunk, a másik vonatkozásban viszont sokkal lényegesebb az, hogy elvileg az EU pénz az nem működésre jön, hanem beruházásra, mindig hatékonyságnövelő beruházásra, vagy hosszú távon nagyon nehezen megtérülő, de az uniós politikai szempontokat, például környezetvédelmi, vagy infrastruktúrai szempontokat tükröző beruházásokra jön, vagy regionális politikára, tehát a beruházási rátánkban ez igenis nagyon fontos szempontot tölt el. Már nem az ország működésére jön az EU pénz, bár nyilván a közvetlen agrárkifizetése kvázi arra, de bár azért remélem, hogy a gazdáink ott sem fölélik a jövedelem támogatást, hanem korszerűsítik a farmjaikat, de most ez csak a remény, ha meg utoljára, ott ugye nincs ilyen kötelezettség, hogy a gazda, ha megkapja jövedelem pótló támogatást, akkor azt ő neki beruházásra kell.
Ezek a legendás területalapú pénzek, igaz?
Ez így van, területalapú pénzek, meg néha állatalapú, de alapvetően területalapú pénzek, így van. Tehát viszont a többit azt fejlesztésbe kell belerakni, és ott már, ha évente 10-12 ezer milliárd forintot veszünk a magyar beruházási rátára, akkor az évi 2-3 ezer milliárd forintok nagyon számít.
Tehát akkor fogalmazhatunk úgy is, hogy eddig csúcsévekben nagyjából 2000 milliárd forint volt az, amelyet megkaptunk az Európai Uniótól, ez persze forintban mondva, de devizában érkezett a pénz, és mekkora volt az összeg, amit befizettünk az Európai Uniós tagság fejében?
Ugye annak idején 1 milliárd euróval kezdtünk, most olyan 1,5 milliárd. Hát ugye az a legendás GNI 1%, ez Magyarország esetében ez 1,5 milliárd euró körül mozog most.
Tiszta sor. Maradva továbbra is a témánál, mit jelent a költségvetés számára az Európai Uniós pénztömeg? És az ország külső finanszírozási képességét is megkockázhatnám azért, hogy talán ehhez is van némi köze.
Hogyne, sőt ott nagyon fontos. Hát a költségvetés számára az a fontos, hogy az, ami a magyar kormány és az EU között, és pont azért nagyon fontos ez a tárgyalás, a bizottsága való keretmegállapodás és az alatt az operatív programok alatt beérkezik, az kvázi keresztül fut a magyar költségvetésen. Nagyon kevés a 100%-os EU finanszírozás, tehát ehhez mindig hozzá kell tennünk az önrészt. Az önrészt általában hosszú távon visszafinanszírozzuk az EIB-vel, pont azért, ugye, hogy ne kelljen még, az egyébként is mindig deficites magyar költségvetés még jobban mélyíteni, de hát annak is persze van minimális költsége, ugye, tehát az önrész sem rühelljük ki a magyar költségvetésben, hanem az EIB-vel refinanszírozunk nagy részt. Tehát ez mindenféleképp egy nagyon fontos dolog, és azt kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy ez keresztül folyik rajtunk, és nem kis pénz, azt szoktam mondani, utolsó 30 évben egyszer volt 96-ban egyensúlyban magyar költségvetés, tehát ebben a szempontból is hihetetlenül fontos, hogy bejöjjön, hiszen a költségvetési szintünknél egy állami beruházást vált ki tulajdonképpen, ugye az, hogy utakat csinálnak, környezetvédelmi beruházásokat az EU pénz nagy részt, meg versenyképesség szempontjából is nagyon lényeges, enélkül sokkal nagyobb lenne a költségvetési hiányunk, és jóval lassabb lett volna emiatt a gazdasági növekedésünk, hiszen nem szaladhatott volna el a hiány annyira, akkor ugye az ország külső megítélése, vagy hitelminősítési megítélése sokkal rosszabb lenne.
Hát akkor kössünk egy témakörnél is.
A másik a devizarész.
Az devizarész.
Az pedig alapvetően fontos.
Akkor indítsunk ezzel a devizarésszel. Valószínűleg kedves hallgatókat is foglalkoztatják, hogy a forint látványosan gyenge teljesítménye, magyarán romlásával kapcsolatban mit jelentenek itt a uniós források. Szinte automatikusan, mondjuk, hogyha alapul veszük az elmúlt két év százalékban kifejezhető romlási értékét, akkor egy tulajdonképpen ilyen 10%-os amplitudóról is beszéltünk, most csak egy számot mondtam, mert nem ennyi, de szerintem, hogy nagyjából, így van. Nagyjából úgy lehet fogalmazni.
Hát arról van szó, én amennyire most így kívülre látom a dolgokat, és nézve néha az MNB számait, vagy statisztikai számokat, ugye az a pénz, ami a deviza alapú magyar privatizációból a 90-es években és a 2000-es években bejött. Emlékezzünk vissza, hogy még ugye a Gyurcsány kormány is 2004-5-ben adott el elég rendesen Londonba, ittottam ott, ugye Richter részvényeket, MOL részvényeket, egyebeket. Tehát azok a kiárusítások, devizáért történő kiárusítások már befejeződtek. Nincs mit eladni, sőt, ugye 2010 óta jelenlegi magyar kormánykurzus inkább visszavásárol. Így van, mert most a Vodafone is egyebek, ez devizába kerül. Tehát azt lehet mondani, hogy a magyar FDI készlet, amely ide bejött, annak a szintje is stagnál. Tehát egyrészt nincs már mit eladni, nagyon lehetőség, sőt, inkább venni szeretnénk. Másrészt, ugye reptér is fölmerült, és sok minő, hogy visszavásároljuk. Másrészt maga az FDI, tehát a működő tőke beruházásoknál is azt lehet mondani, hogy most már olyan mérvű a profit kivonás, hogy ha új működő tőke behozatal ez, de csak egyensúlyba tud lenni, nagyjából 100 milliárd dollár körül van a magyar működő tőke állomány évek óta. Tehát onnan a külső finanszírozás javítani, hogyha a folyófizetési mérlegünkkel baj van, nem tudjuk. És ugye ezért van az EU pénznek hihetetlen nagy jelentősége, mert az utolsó néhány évben nem csak a Covid alatt, tehát ezt nem lehet csak a Covidra fogni, cserearányromlások, szerintem egy versenyképességi kihívás is van ebbe, gyöngült a magyar folyófizetési mérleg, a külső finanszírozási képesség, de hiszen az FDI nem tudja kipótolni, ezért az EU pénznek, de mivel ez euróba jön, komoly szerepe van a külső finanszírozási képességben, és hogyha ezek mind negatívok, hát a Standard & Poor's-nál olyat olvastam az idénre, hogy én magam se hittem el, hogy 10%-os folyófizetési mérleg hiányt ír, és hogyha ugye még nincs is a külső finanszírozás szempontjából bejövő EU pénz, hát hogyha a külső finanszírozás 7-8%-os mínuszban van, akkor az nagyon nem jó. Tehát remélem, hogy nem lesz a folyófizetési mérleg ennyire negatív, de mindegy, most az a lényeg, hogy utolsó másfél-két évben a magyar árukőkkel mérleg, és akkor arra épülve a folyófizetési mérleg elég mínuszos, és hogyha nem jön az EU-ból a deviza be, ilyen 3-4%-os volumenben, akkor hát a külső finanszírozáson nem mutat szépen, amit a piac is megmutat, tehát most már azért egyre drágábban tudjuk, amúgy is a világban kamatok nőnek, tehát ez egy külső adottság, de valószínűleg egyre drágábban hitelfelvétellel tudjuk csak devizahitelfelvétellel finanszírozni magunkat, hiszen a devizatartalékhoz ezt tudjuk a Gyurcsány kormány beomlása óta nem szabad egy bizonyos.
Hát a tartalék az tartalék, az a
üvegállomány alá. Ugye ott akkor alá mentek, és az volt a közvetlen.
Ez még mindig él egyébként? Lehet, hogy nagyjából úgy számon ez a hüvelykői szabály, ugye, hogy az ország importkészletének az a 5-6 hónapnyi elegendő
hát csak
része.
A 3-4 havit mondanak, meg rövid távon egy éves fizetési kényszerek. Ugye nálunk az elég sok a rövid távú devizahitel is van, bár egyre hosszabbra tettük az elmúlt időben, ott azért jól jártunk el. De valóban én azt gondolom, hogy még mindig azért vagy 4 havi. És hogyha azért havonta 10 milliárddal számolunk egy importot, akkor az már 40 milliárd, most olyan 36-37 milliárd körül van. A magyar devizatarték van, aki azt mondja, hogy 3-3 és fél havi import is elég. Ugye amikor Chilébe beomlottak a részbányák, ilyenek, akkor ugye mindenki nézte, hogy mennyire stabil. Tehát én azt gondolom, hogyha van 36-37 milliárd eurós devizatartalékunk, azt meg kell őrizni. Ez a lényege. Ha kell, akkor devizahitelfelvétel.
Ha játszunk el ezzel a gondolat, az a legrosszabb forgatókönyv, hogy az év végén nem jön létre a megállapodás, de lehet, hogy ez is benne van a pakliban, hogy ilyen forgatókönyvvel is el kell játszani. A devizahitel megoldás mennyiben segít már, mint egy devizakötvény kibocsátása pontosan. Akkor, amikor Magyarország legutóbb kibocsátott, akkor jó van a piaci szint alatt tudott kibocsátani. Azóta azonban itt van az orosz-ukrán háború, a befektetői bizonytalanság, és hát nyilván ezek az is rófolják fölfelé az árakat, és hát az emelkedő kamatszint. Szóval mások a kondíciók.
Mások a kondíciók, ugye most már elkezdte az Európai Központi Bank és a kamatemelési ciklust. Az amerikai meg már pláne, az már egy éve nyomja, és azért is van a kereszt majdnem megállva szerintem, mert jóval magasabbak az amerikai dollárkamatok, mint az LKB-nál, de az LKB már is pluszba megy. Tehát ez most már azért... Szerintem én olyan becsléseket olvasok, hogy minimum 3-3,5-4% akár dollárba, akár euróba kibocsátva pénz. Ugye az is lenne csábító a újjáépítési alapnak a hitel részén, ez 10 milliárd eurós lényegében kamatmentes hitel, de ugye rengeteg kötöttség van benne, mert arra 6 programra, 6 területre uniós jóvágyásokkal folyamatos bizottság ellenőrzésekkel elkölteni, míg a piacra, hogyha fölveszek hitelt, arra költem, amire akarom. De,
hát igen, csak picikét felárra lehet hozzátenni.
Hát igen, de egyszerűen ennek a hitelnek az ára.
De valószínűleg szerintem, hogy a kedves aggatók is nagyon képbe legyenek, hogy a két forrásnak a kondíció ezért egymáshoz távol állnak, nem?
Így van.
Hát az ebben a helyzetben biztos.
Hát ugye az uniós forrás nem a kelet-európaiakra is miránk találták, hanem a déliekre, valljuk be őszintén. Ugye az északi, úgynevezett északi, most hollandokat is ide értem, északi államok egy része nem is nyújtott be programot, nem is veszi föl. Azt hiszem eleve csak 18-an jelezték a transfer részt, és a hitel részt pedig 6-7 ország veszi föl. Lényegében a déliek miatt találták ki, az olaszok miatt főleg.
Ha levesszük a politikai színezetet róla egyébként, hogy nagyjából az Európai Bizottságnak is az az érdeke, hogy Magyarországra is jönnek ezek a pénzek, tekintettel arra, miután szóba is került, hogy ezek nem a kormánynak érkező, az államnak érkező pénzek, tehát nem kormány működtetés vagy állam működtetés funkcióját tölti be, hanem fejlesztési forrásokat jelent.
Én azt hiszem, hogy bennük az akarat arra, hogy megegyezünk, pont emiatt megvan. Senkinek nem jó, hogyha fizetési problémák bármely részéről Európának jönnek, ugye a románok itt még nagyobb hazárdírozók, mint mi vagyunk, de a délieket is próbálják egyenesbe tartani, tehát ez, és itt a igazi nagy meccs az nyilván az olasz-spanyol, esetleg görög mérkőzés, hogy azokat ugye sikerüljen likvid forrásokkal főtoningóval elindítani egy úton. Nem kell nekik az, hogy más tagállamokkal is problémák legyenek, úgyhogy ők is érdekeltek abban, hogy legyen egy megegyezés.
Az olyan szakterülete még az export is, ugye közismert, hogy Magyarország lélekszámához, nagyságához, gazdasági teljesítő képességhez képest jelentős exportáló ország. Most a friss számok szerint nagyjából ilyen 120 milliárd eurónyi exportnál tartunk. E tekintetben hogy állunk és mint állunk, mármint a kivitelt illeti, ez a klasszikus húzó szegmense megmaradt a gazdaságnak, helyreálltunk el a Covid okozta gazdasági sok után teljes egészéből.
Hát ugye mindig van egy áruforgalmi rész, valóban ez a 120 milliárd évente, vagy most már ezt meg is fogja haladni az idén, de 12 hónapba kumulálva valóban körülbelül itt tartunk. most belértük a havi 10 milliárdot áruforgalomnál exportba. Itt azért az elmúlt 12 hónapban végén mínuszos volt a magyar külkermérleg, ez nagyon régen nem volt, tehát a 2000-es évek közepe 2005-6 óta nem.
Tehát több volt a behozatal a magyar?
A magyar puma, így van, több volt az árubehozatal, mint a kivitel 12 hónap alatt. Ez regionálisan is sajátosság, meg az egész Európai Unióra is egy sajátosság, de nálunk azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 2-3 milliárd euró, amit már az idén fölhalmoztunk mínuszba, ez kicsit figyelmeztető, nem jó. Most jött ki a KSH-tól a szolgáltatási mérleg, az viszont ezt valamennyire ellensúlyozni tudja. Tehát összességében a külkermérlegünk nem nagyon lesz mínuszos, de figyelmeztető, hogy az. Ugye itt is ebben sok minden benne van, nem csak a háború, hanem már előtte elinduló világgazdasági trendek, ugye nagyon sok a összeszerelés Magyarországon, ott az ellátása gond van, energia, élelmiszer árak, stb. Hát látszik is, hogy ha hiába mondják, hogy az élelmiszer ár az mindig követi az energiaárt, amikor az energiaárimport megugrik árban most, mert ugye nőtt az ár, a magyar élelmiszer export volumen ezt nem tudja lekövetni azzal, hogy a magyar élelmiszer export is megugorjon. Tehát itt vannak azért nagyon komoly versenyképességi kihívások is, mert nem tudjuk az export fölösleggel, az élelmiszer export fölösleg ellensúlyozni az importceknek, az energiaimportceknek a megugrását.
Szóba került az imént percekben az FDI, tehát a külföldi működőtőke jelenléte a magyar gazdaságban, hogy globálisan hogy alakult a helyzet, és hát mondjuk Magyarország meg tudta őrizni a tőkevonzó képességét, köztől a más, hogy ebben azért elég jó álltunk, vagy állunk.
Igen, hát most is azért az, hogyha évente kiszívnak belőlünk 6-7 milliárd eurót, akkor az azt jelenti, hogy körülbelül ennyit be is tudunk hozni visszabefektetésbe vagy újba. Ez megvan. Azonban én azt tudom mondani, hogy már az évek óta történő stagnálása is a magyar működő tőke állománynak azt jelzi, hogy a közép-európai modell nem lehet egy működő tőke modell, tehát mi nem leszünk Írország vagy Szingapúr ebből a szempontból, és vonzóak, szépek vagyunk, jók vagyunk, de nyilván most már az olcsó munkaerő elfogyott, hogy a magyaroknak is kellene a munkaerő, most már az a működő tőke a magyar képzett munkaerőért való versenyben inkább vetétás, mint kisegítő, vagy munkanélküliséget csökkentő tényező, mint volt 2013 előtt. Tehát itt egy új helyzet van, és én azt gondolom, hogy a közép-európai államok eltérően a világ nagyon sok speciális modelljétől kénytelenek lesznek egy hazai tőkefejlesztése és versenyképes állomány vagy vállalati fejlesztések előrukkolni, mert kezd kifutni a magyar működőt.
Tehát Csehországról, Szlovákiáról, Magyarországról, Lengyelországról beszélünk, ezek az országok alapvetően egy modellben vannak? Mármint ami a struktúrát illeti, tehát köztudomásul a német tőkének a dominanciája, a feldolgozóipar, autószektor dominanciája nagyon erős mindenütt.
Így van, tehát mindenhol 20-25% a német működő tőke aránya a működő tőkén belül, az exportba, importba 20% van, a 28-30 a német szerep pont emiatt. Valóban Európának a dominanciája azért legmagasabb, még az EU-n belül is 80%. A lengyeleket a méretük és a politikájuk miatt egy kicsit különbözőnek mondanám a többiektől, tehát a magyar, szlovák, cseh vagy esetleg román modelltől. Náluk nem olyan hatalmas a GDP arányos súlya a működő tőkének, és az exportnak sem, tehát jóval erősebb a belső piacuk.
És hát úgy, tulajdonképpen úgy könnyű, ugye 40 milliós országról
40 milliós beszélünk. Országnál könnyű, mert nagyon sok mindennek a belső piacét könnyebb megteremteni, még a verseny is van, mint egy kicsi piacon, mondjuk egy 5 millió szlovák piacon. Ott nagyon nehéz olyan mennyiséget kihozni egy belső cégnél, hogy belül versenyképes vagy föl tudjon futni. Lengyeleknél könnyebb fölfuttatni a cégeket, de ők úgy látom, hogy arra nagyon vigyáztak. Kiskereskedelem és egyéb szempontból is, hogy ne legyen túlzott függésük az FDI-tól. Tehát egy kicsit azért ők nekik eltérő a modelljük a másik áramtól.
Köszönöm szépen a beszélgetést, erre volt időnk, de hát szerintem alaposan kiveséztük az Európai Uniós pénzek témakörét, továbbá itt a export képességeinket, valamint tőkevonzó helyzetünket. A napvendége tehát Becsei Zsolt, a Károly Gáspár Egyetem tanára, közgazdász volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.